munkálkodsz, nevetben reménykedem, mert jó vagy híveidhez. De én olyan vagyok, mint a bíró olajfa, Isten házában lehetek, bízom Isten szeretetében most és mindenkor. Dicsőség legyen az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz, nevetben reménykedem, mert jó vagy. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenek beszédét, valljuk meg hitünket, magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, mondjuk el egy igaz apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunkban, aki fogadtatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklókra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
saintly love.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim az igehirdetés alapú igét, amelyet választottam erre az alkalomra, éppként a reformáció igehirdetésnek lesz ez majd az alapigéje, amit kiírt egyházunk. Megírva találjuk a Szentírásban, a Galata levélből, az 5. fejezet első 6 versében a következőképpen. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme én Pál mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek, de ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét, mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Amen. Testvéreim Jézus Krisztusban, elnézést kérek, hogy nincs tutelkabát. Tanulok ebből, és legközelebb a Pilisztőváról fogok tutelkabát hozni magammal, de azért szeretném azt mondani, hogy zöldben vagyok, és a zöld számomra nem csak a magyar zászlónak a reménység színét jelenti, ahogyan annak idején tanultuk, hanem a zöld a növekedésnek a jele. Presbiterek voltunk együtt és gyülekezeti szolgálók. A keresztény életnek elengedhetetlen feltétele az, hogy növekedjünk. Növekedjünk Krisztusban. Ennyit szerettem volna bevezetőül. Tehát még ha azt mondom, akkor még kis liturgikus szín is van ebben az összetételben. Értsük jól, és mindenki ne neheztelje, akiben esetleg van ilyen érzés. Ez az ige első pillanatra úgy tűnik, hogy kevésbé fontos a mi számunkra. Ha az egész levelet tekintjük, az egész Galata levelet, akkor arra gondolunk, hogy hát hol van ez már törvény és evangélium, törvény és kegyelem. Ez az egész kérdés van, hogy messzinek tűnik számunkra. A Galata levél egy nagyon fontos levél. Luther Márton a Galata levélen keresztül rendkívül sok erőt kapott. A sok-sok küzdelemben és harcban Isten erősítette őt, és a szíve csücske volt Luthernek, azt lehet mondani a Galata levél, mert úgy is nevezte, hogy mátkája, Bóra Katalinjának hívta, Bóra Katalinnak nevezte ezt a levelet, annyira közel állt hozzá. Hogy sok mindent jelentett számára Isten, ezen keresztül erősítette őt, mindabban, amit el kellett végeznie, mindabban, amit ki kellett mondania, hogy ő Isten eszközeként jelen lehessen. Isten eszközének eszköze lehessen a reformációban, Isten általa reformálhasson, illetve közvetítője lehessen az ő igének, mert én hiszem azt, hogy mindig Isten az ő igén keresztül akar bennünket megújítani, és a reformáció ez nem egy lezárult folyamat, nem egy egyszeri dolog és történés, aminek pontot kell a végére tenni, hanem a keresztény ember élete folyamatos megújulás és folyamatos reformáció. A megtérésre Jézusom, kérlek, te adj erőt, mi valljuk és hiszük, hogy naponként nem elég egyszer ugye odaszállni az életünket, egyszer összeomlott állapotunkból elfogadni a kegyelmet, hanem naponként valóban megtérésre van szükségünk. Ebben a Galata levélben szó van a törvényről, kegyelemről, szolgaságról, szabadságról, a körülmetékelés szükségességéről és annak az elvetéséről. Ma nem gondolkodunk, legalábbis eddig nem gondolkodtunk arról, hogy az üdvösség feltételéül felszabhatnánk azt, hogy most nekünk Izraelbe ki kellene utaznunk, vagy a zsidó barátainkhoz valamilyen módon közelítünk kellene, tehát nem található ilyenfajta elképzelés, legalábbis még eddig. Nem feltétele a megváltásnak, hogy elmegyünk széderezni, ami azt jelenti, hogy a páska vacsorát a zsidó testvéreinkkel együtt ünnepeljük meg. Nem feltétele ez a mi üdvösségünknek. Semmilyen jellegű kötelezettségünk nincsen. Ma nem kérdés a körülmetékedés sem. Az egyes ember hitejutásakor és megtérésekor nincsen feltétel, nincsenek ilyen feltételek, hogy valakinek valamit kellene tenni. De talán elő lenne írva, hogy csak kifejezetten az a keresztség érvényes, ahol valakit lenyomnak a víz alá, bocsánat, kifejezésért, hanem szabadságunk van, úgymond. Nincsenek, hál' Istennek, ilyen feltételeink. Azonban vannak olyan utak, és vannak olyan elképzelések, amelyek a hitünknek, a hit gyakorlatunknak és a hétköznapi életünknek a velejárói, amiket mi építettünk, és úgy gondoltuk, hogy ez lesz az üdvösség útja, és nagyon sok olyan lehetőség van, és sok olyan elképzelés van, ami úgy gondoljuk, hogy üdvözít, és úgymond lelki haszonnal tud lenni a mi életünkben. A járt helyett, ami a Krisztus utat jelenti, a járt helyett sok járatlan út és sok újdonság van a világunkban, nem csak a világunkban, hanem egyházunkban és talán gyülekezeteinkben is. Olyan utak és olyan elképzelések, amelyek alkalmasnak látszanak arra, hogy valaki hitre jusson, hogy megtérjen, ülessen, de mégsem eredményezi ezt a kívánt dolgot, hogy valaki megújuljon, a Cézár birodalmából átjusson Krisztus birodalmába. Az üdvözítő hitre. Ezáltal maradnak ezek az emberek a kárhozottak az állapotában, és nem csak azok az emberek, hanem az ehhez ragaszkodó lelkészek is, vagy akik éppen így módon hirdetik az igét, vagy ezeket a dolgokat űzik, ezekkel a dolgokkal praktizálnak. Praktikák, hagyományok, liturgiák. És itt kapcsolódunk a előbb elmondott szavakhoz, amit Tibor bácsi mondott, akár új liturgia, stóla használat. Lehet azt mondani, hogy egyéb Jézus pótlékok, azt lehet mondani, ilyen lelki placébók, amik látszólag hatnak, és igazából véve semmi baja nem lehet az embernek. Amikor Séter Ferenc bácsiék a Budavárban éltek, és ott szolgáltak, és már nem volt szabad neki ígért hirdetnie, még ott lakott a család, és esti istentisztelet után befejező énekként énekelték lent a gyülekezeti teremben, nem tudom, ki prédikált, nem is ez a lényeg, végül is félrebeszélés volt, igehirdetés helyett énekelték a ez a nap is csendesen, megint elmúlt Istenem, semmi bajom nem esett, senki szent karod védelmezett, akkor szomorúan állapították meg, hogy valóban semmi baja nem esett azoknak, akik hallgatták az igehirdetést. Mert nem történt semmi. Mert az általunk helyesnek gondolt és üdvözítőnek gondolt utak, azok nem biztos, hogy egyeznek az Isten útjával, egyeznek azzal, ami valóban az üdvözítő út, valóban az üdvösségre vezető út. Jézus pótlékok. És akkor lehet mondani. Én azt gondolom, hogy nem feltétlen kell elítélni mindent, és nem kapásból, csípőből kell, hanem minden egyes útnak, illetve minden egyes módszernek, minden egyes liturgiának és egyéb dolgnak a lényege az legyen, hogy mi az, ami használ. Hogy használ-e. Egyetemista zarándoklat, Tomás mise, ahol a bűneiket ráprojektálják egy kődarabra a fiatalok, keresztet formálnak belőle, és lerakják a földre, és ez jelképezi azt, hogy elvette Jézus a bűnöket. Érzületkeltés, érzületek, és marad minden a régiben. Mi az, ami használt? Mi az, ami történt? És át lehet gondolni azt, hogy mennyi ilyen lehetőség van, ami elveszt bennünket, és elragad bennünket, ami úgy gondoljuk, hogy Jézusi, de mégsem Jézusi, mert nem az az eredménye, amit Jézus eredménye valójában. Lehetne itt mondani, evangélikus rózsafüzérő is hallottam már, ez az imakarkötő, amin lehet különböző imádságokat morzsolni vagy mondani, tezé és egyéb dolgok, mind-mind, én azt gondolom, az dönti el, hogy hasznos-e, hogy Krisztus használ-e vagy nem. Mindezek a látványos dolgok, és közben semmi sem változik. Érzületet ad. Pál szavával élve, Krisztus semmit sem használ nektek. Ki mondja ítéletként? Az dönti el ezeknek az utaknak és ezeknek a módszereknek a használatát, hogy használjuk, vagy ne használjuk, hogy valóban használ-e a Krisztus. Valóban azt eredményezi-e mindaz, amit végzünk. Egyéni dolgaink is, amit gyakoroltatunk, hogy van-e belőle életújulás, vagy pedig nincs. Segíti-e az életújulást, vagy pedig átmenetileg jegeli azt a helyzetet, amiben az illető van, vagy ne talántán, mert ezt is meg kell említeni, még mélyebbre kerülnek azok, akik voltak, akik ezt gyakorolták. Nem kell újabb utogatni, úgy gondolom, a katolikusokra, a jó cselekedeteknek az érdemszerző üdvösségre segítő tanítása miatt, mert ha bár elméletben nem is, de gyakorlatban egyházi és közegyházi és gyülekezeti életünket átszövi az, hogy jel dicsérjük egymást, ez a mentalitás, és ez épp olyan tévtanítás, mintha valaki az általunk megnevezhető módon tévtanítást végez. Amikor nem Jézusnak a dicsőséget, nem Isten dicsőíti az életével, hanem ő maga vár elismerést, és ő maga kerül előtérbe. A reformációnak az, hogy szólá egyedül, ez a jelszava, ez nem véletlen. Sokan a lelkészi karban is igehirdeték között az isteni szeretetnek és irgalmasságnak valami határozatlan elképzelésére építenek. Isten szeretete mindent átölel, így hangzik el útmutatásként, temetésen, keresztelőn, esküvőn, mindenki üdvözül, tagadva a megtérés, újjászületés fontosságát, tagadva azt, hogy a bűnből tisztulni van lehetőség, és szükséges nektek újonnan születnetek. Az ige és biblia ellenes tanok, tanítások itt vannak, jelen vannak közöttünk, mindez Jézus ellenes és életellenes, és ezek a vélemények uralkodnak az életünkben, és határozzák meg a gyakorlati életvitelünket. Reformáció aktuális most is, Isten meg akar újítani. A felsorolt versekben Pál két döntően különböző szemléletmódot ütköztet egymással. És a két különböző szemléletmód nem csak elméleti sikor, hanem gyakorlati alkalmazásában. Valójában két vallás áll itt egymással szemben. Egy igaz, illetve az igaz, és egy hamis elképzelés. Egy igaz, ami valóban az életet és az üdvösséget jelenti, és a másik pedig, ami a kárhozatot jelenti. Bármennyire is látványos, és bármennyire is üdvözíteni látszó. A gyakorlat szempontjából közelíti meg ezt a kérdést. Az első vers az eredeti kéziratban két mondatra bontva szerepelt, egy kijelentést követő parancsolat formájában. Tehát van egy kijelentés, és ezt követi egy parancs. Ez a kijelentés: Krisztus szabadságra szabadított meg minket. A Jézussal még nem találkozott ember állapotát, előző állapotunkat így festi le, mint rabszolgaságot. A bűn szolgájaként állhat előttünk. Jézus Krisztus, mint szabadítót, a megtért embernek az üdvözítőjét, mint a bűn lánca és a bűn rabságában levő embernek a felszabadítóját állítja elénk. A keresztény ember élete, mint szabad élet jelenik meg. A szabadság a törvénytől való szabadságot jelenti. Pál azt szeretné és azt akarja kijelenteni, hogy amikor Jézus felszabadít minket, akkor nem az akaratunkat szabadítja fel a bűn alól, hanem a lelkiismeretünket menti fel, és a lelkiismeretünket szabadítja meg a bűntudat alól. Pál arra tanít, hogy nem kell többé keserves erőfeszítéssel törekedni a törvény megtartására, mert nem a törvény üdvözít. Nem a törvény által üdvözít bennünket Isten, és fogad el igaznak. A keresztény szabadság abból fakad, hogy Jézuson keresztül szabad utunk van Istenhez, aki elfogad bennünket egyes egyedül Jézusért. Ez a kijelentés és a parancs: álljatok meg szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a rabság igájába, a szolgaság igájába fogni. Örvendezzünk annak a szabadságnak, amit Jézus jelent. Éljünk ebben a szabadságban. Ne engedjük, hogy bárki és bármi leterhelje a mi életünket és lelkiismeretünket. Ne terheljük meg a lelkiismeretünket különböző cselekedetekkel vagy kényszerekkel, amiről azt gondoljuk, hogy ez beszámít a mi üdvösségünkbe. És ne terheljük meg a többieket sem semmiféle ilyen jellegű dologgal. Ne essünk vissza abba a hibába, hogy saját engedelmességünkkel, cselekedeteinkkel próbáljuk kiérdemelni Isten elfogadását és kegyelmét. Tegyük félre mindazokat a dolgokat, amelyeket érdemként meg tudunk fogalmazni magunknak. Döbbenetes, gyülekezet vezető kiáll a gyülekezet elé, és egy fontos kérdésben, egy alapítványnak a kérdésében hibák vannak, és ahelyett, hogy a hibákat belátva levonnának a következményeit, Isten dicsőségére hivatkozva, hogy milyen csodálatos szolgálja az Úrnak, felsorolja azt, hogy 63-szor voltam az Inter-Európa Bankban, 1324 bélyeget nyaltam le az elmúlt két évben, és 54-szer voltam ebben és ebben a szinten tárgyalni. Jó, hogy nem írta oda még azt is, hogy hány lépcsőt, vagy hány métert, vagy közben hány cipőt koptatott el. De Isten dicsőségére. Úgy gondolom, ha kegyelemből élek, és valóban Jézus munkálkodik bennem, és a szolgálat, amit végzek, akkor nincs listám. Tegyük félre a listáinkat. Mert az már is. Igen, Jézus, és még a lista, amit fel tudok sorolni. Mi az, ami még hozzárul ahhoz, hogy engem az Isten igaznak fogadjon el? Ne terhelje meg senki és semmi, ami lelkiismeretünket, úgy is mondhatnám, lelkiésztársam szoktam mondani azt, hogy az én lelkiismeretemet egyedül csak Jézus Krisztus terhelheti meg. Ne engedjétek magatokat megterhelni, csak Jézus által. Amit Jézus ráterhel, azt viszont cseleked meg, azt tedd meg, amit Jézus mond, annak engedj, azt hordozd és viseld és cseleked meg. Egykor a törvény igája alatt görnyedő ember a törvény teljesítetetlen követelmésével szemben az Isten ítéletétől rettegve élte életét. De Jézus betöltötte a törvényt. A törvény betöltötte küldetését, elvezette az embert Jézusig a tehetetlenségébe, hogy nem tudok igaz lenni. Jézusba tud kapaszkodni. Megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk, ahogyan a Galata levél 3. fejezete 13. versében olvashatjuk. Szabaddá tedd bennünket Jézus. És a 2., 3., 4. versekben a körülmetélkedéskör beszél konkrétan erről beszél, mit is jelent ez a tévtan, ami ellen fellép, a hamisvallás. Ennek az apró orvosi beavatkozásnak teológiai jelentősége van. A hamis tannak a lényege az, hogy a törvény iránti engedelmesség cselekedetei jelentik az üdvösségre vezető utat. Ha megtértél, rendben van, de hogyha ezt megteszed, akkor van üdvösséged. Megtértetek? Befogadtátok Jézust? Rendben van. De körül kell metélkednetek, mert ez az igazi. Ez teszi igazzá a ti cselekedeteket. Ez egészíti ki a ti hiteteket. Ezt vallották és ezt hirdették. Az apostol cselekedetéről szóló könyv 15. fejezetében az első és 5. versben állhat össze ez a kép. Ott vitatkoznak erről, hogy kell-e a pogány keresztényeknek körülmetélkedni, vagy pedig nem. Óriási vita volt ez. Ha nem metélkedtek körül, és nem tartjátok meg Mózes törvényeit, nem üdvözülhettek, mondja az ige. A törvény általi megigazulást jellemzi ez. Ennek három következményére hívja fel, három súlyos következmény és veszélyre hívja fel a figyelmet Pál apostol. Krisztus semmit sem használ nektek, elszakadtatok Krisztustól, és a kegyelemből kiestek. Krisztus semmit nem használ, elszakadtatok Krisztustól, és a kegyelemből kiestek. Választani kell tehát a törvényvallás és a kegyelemvallás között. A törvényvallásokat én gondolom, hogy ismerünk, és a legkézenfekvőbb törvényvallások egyik az iszlám. Nem akarom őket népszerűsíteni, ezért nem mondom el az ő 5 pillérüket, de azt hallják, hogy aki azt az 5 dolgot megcselekszi, az rendben van. Az tökéletesnek mondhatja magát. A törvényvallás ezt jelenti. Amit én megteszek, annak alapján vagyok tökéletes. Annak alapján válveregetés jár, és te egy remek ember vagy. Igaz híve alaknak mondják, és megvan ennek a megfelelő jutalma az ő eszme rendszerükben. A kegyelem vallás ezzel szemben azt mondja, hogy minden kegyelemből. És amit cselekedett, az mind-mind a kegyelembe talált embert hitéből fakadó gyümölcs. Jézus Krisztus önmagában elegendő a megváltáshoz. Nem lehet benne az, hogy is. Legkézenfekvőbb a katolikusokra tekintenünk. Ott van az is. Egyszer a fokolári mozgalomnak az egyik helyi vezetője invitált arra, hogy menjek egy ilyen ökumenikus kerekasztal beszélgetésre. Úgy alakult, hogy nem tudtam elmenni, de mondtam neki, hogy igazából véve Tibornak hívták elnézést. Tibor, mondom, miről beszélünk? Hát mi az, amivel mi egyet tudunk érteni? Próbáltam rávilágítani arra, hogy mi is az ő problémájuk leginkább, és mi is a mi problémánk leginkább, mert könnyű rájuk újra mutogatni. Amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, akkor egy kizárólagosságról beszél. Akkor nem azt mondja, hogy én is vagyok az út, az igazság és az élet, hanem én vagyok. És ez kizár minden mást. Nincsen is. És pontosan bagatelnek látszik, de avval az issel van probléma. De nem nekem van ebben problémám, hanem az Úrnak van ebben problémája. Avval az issel van a probléma. Az, ami még Jézuson kívül szükséges. És aztán felében ő az egésznek. És aztán eltakarja Krisztust. Eltakarja a megváltás és a kegyelmet, és az ember cselekedete, vagy éppen az az is, ami arra vonatkozik, az lesz az, ami az üdvösség tárgyát fogja ki, vagy az üdvösségnek az eszközét és az egészet fogja motiválni. Lehet ez emberben való bizalom, lehet ez nagyon sok minden. Nincs is, ezt kell megjegyeznünk evangélikusnak, katolikusnak és bárkinek, nincsen is, nincsen az, hogy Jézus is. Mert azt mondja, hogy akkor Krisztus nem használ, kiestek a kegyelemből, ezt mondja az Úr igéje számunkra. Mi az üdvösségünkért nem tehetünk semmit, újra és újra vissza kell ide jutnunk. Rá kell döbbennünk arra, hogy minden kegyelemből van. Élünk Jézussal, és ő működik bennünk és általunk. Élhetünk Jézussal, és ő működhet bennünk és általunk. Ez egy csodálatos lehetőség. Nincs más lehetőségünk az életre. Használ bennünk, és használ nekünk, és itt a kérdés, hogy használ-e bennem, használ-e nekem Krisztus, és tud-e használni rajtam keresztül az élő Jézus? Mi jellemzi a benne bízó embert? Várunk, benne bízó hittel. Az utolsó versek ezt fejezik ki, hogyha valaki Jézusban van, akkor nincs másra szüksége. Még ezt valljuk, és mondjuk, hogy nincs másra szükségünk, hogy csak egyedül Jézus Krisztusra. És mit is jelent a Jézus Krisztusban kapott szabadság? Tesszük, amit akarunk. Csodálatos volt tegnap délután hallani azt, hogy ez nem így van, hogy azt teszünk, amit akarunk. Az elmúlt két napban láttuk, hogy nem így van, hogy azt teszünk, amit akarunk Krisztusban. A keresztény élet lélekben való élet. A bennünk lakozó Szentlélek teszi és cselekszi a hitnek a gyümölcseit. Nem arról van szó, hogy a cselekedetek kiegészítik a hitet, a hitedet, mint az Isten általi elfogadásnak másodlagos feltételei, hanem arról, hogy a megváltó hit aktív, szeretetben munkálkodó hit. Krisztus semmit sem használ nektek, mondja az igében Pál engem, ebben ítélt meg. Uram, miben tudsz te használni nekem? Miben tudok én használni abban a szolgálatban, amiben te engem elhívtál, abban, hogy kimentettél a bűn sötétségéből, a bűn szolgaságából? Tehetetlenség, reménytelenség, sok-sok kérdés, ami ránk nehezedik. Használ-e Jézus? Használ-e Krisztus az ő szabadító erejével a mi életünkben? Nincs is, csak egyedül ő. Ha ránk néz Jézus, mit lát? Hogyan használ ő neked, hogyan használ ő nekem? Engedőd hatni, munkálkodni. Figyelj az ő szavára, kérd Szent Lelkének erejét, hogy járjon át. reformáljon, újítson, elevenítsen, mert ő benne van egyedül élet és üdvösség és áldás. Bele lehet abban remegni, hogy az Úr még mindig újat akar. Nem mondott le rólunk. Minden alkalmatlanság, minden tisztátalanság, minden is ellenére sem mondott le rólunk. Ő ma is önmagát kínálja, testében és vérében. Hogy megújuljon a vele való közösségünk, hogy valóban élet legyen, elevenedjen a mi szívünk, és épüljön az ő országa, embertársaink javára és az ő dicsőségére. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldalak és magasztalak, hogy újra és újra figyelmeztetsz, hogy nincs is, és nem lehet isek, nem lehetek isek a mi életünkben. Egyedül te vagy, aki az életet adod. Egyedül te vagy, aki az üdvösségünket munkálod, szent lelked és igéd által, és vezetsz az üdvösségnek az útján. Uram, adj erőt, adj alázatot, hogy tudjunk belenézni a te igéd tükrébe, és tudjuk meglátni, hogy mi az, ami ki akarja egészíteni a te jelenlétedet a mi életünkben, és mi az, ami nem engedi azt, hogy teljes mértékben rád hagyatkozzunk. Uram, ez oly sok minden lehet. Lehet uralkodó indulat, lehet magunkban bízás, lehet pontosan az ellenkezője, hogy annyira el vagyunk keseredve önmagunktól. Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel, Uram. Mutass rá és adj belátást. Hogy gyógyuljon, hogy változzon, hogy tisztuljon, aminek változnia, gyógyulnia és tisztulnia kell a mi életünkben. Újíts meg, hogy ezáltal mindazok élete is újulhasson, akiket ránk bíztál, akikhez küldettél bennünket. Köszönöm, hogy Uram, te, hogy te reformációt szeretnél, nem csak egyházunkban, hanem ezzel az egész magyar néppel. Uram, ez nem felülről fog történni, nem országos szinten fog változás történni a felső vezetésben, hanem rajtunk kell, hogy kezdődjön és folyjék és folytatódjon. Uram, kezd rajtam, folytasd bennem, élj bennem és élj bennünk egyedül csak te. Ad, hogy a te szent lelked által tudjunk munkálkodni szeretetben. Embertársaink javára és a te dicsőségedre.